És már is folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Hiller Istvánnal, az országgyűlés szocialista alelnökével, volt oktatási és kulturális miniszterrel. A beszélgetés első felében európai parlamenti választásokra való felkészülésről, kampányról, kampánystratégiáról beszélgettünk. Maradjunk még belpolitikai kérdéseknél, hiszen volt, vagy hát van két népszavazási kezdeményezése két kérdésben az MSZP párbeszédnek. Az egyik a kiemelt egészségügyi ellátások megszüntetésére vonatkozik, a másik pedig a felsőfokú tanulmányokra, pontosabban ezek ingyenességére, és éppen a múlt héten el is utasította a Nemzeti Választási Bizottság, és nem hitelesítette ezeket a kérdéseket. Hogyan tovább? Mert azt mondták, hogy tovább szeretnék vinni ezeket a kérdéseket. Hát azon túl, hogy mondjuk megtámadják a Nemzeti Választási Bizottság határozatát, hogyan lehet mindezt tovább vinni?
Mind a két kérdés tartalmi kérdésnek, és nem presztízsügynek tekintjük. Olyan kérdésnek, amely sok-sok embert érint közvetve, vagy közvetlenül. Magyarországon, ahol a 2008-as népszavazás, majd utána a 2010-es kormányváltás utáni kimondott kormánypropaganda, az épeszű viták sorából a felsőoktatás finanszírozásával kapcsolatos seregkérdést egyszerűen kivette. Magyarországon nem szakmai kérdés immár a felsőoktatás finanszírozása, hanem politikai adok-kapok. Részben a jelenlegi kormány küzd azzal, hogy hogyan lehet a felsőoktatás finanszírozását jobbá és működőképessé tenni, de kérem, 9. éve kormányoznak, és ez nem annyira sikerül. A legkülönbözőbb modellek közül változtatnak, választanak. Eddig a nagyon erős, centrálisan irányított, központosított rendszer, kancellárokon keresztül, majd hogy nem pénzügyi kézirányítás. Majd most az új idők új szele az, hogy hát teljes szabadság, sőt, még az állami fenntartás is szűnjön meg. Na ebbe illeszkedik az a kérdés, amelyet mi feltettünk, és
Bocsássanak, ha jól tudom, akkor pontosan ugyanazt a kérdést tették föl, mint 2008-ban a Fidesz.
Történetesen, szó szerint és vesző szerint. Tehát az, ami 2008-ban, még pontosabban az akkori népszavazás kiírását eredményezhette, de mondom, szóra, betűre, veszőre. Ugyanazt a kérdést a Nemzeti Választási Bizottság elkaszálta, ezért mi fellebezünk, és bíróság kúria elé visszük az ügyet. Nem látunk semmi olyan tartalmi, semmi olyan formai szempontot, ami miatt ez nem lehetne kérdés. Hasonlóképpen az az igény, ami az előbb már elmondott kérdések közé tartozik, ha emlékszik, a szociális Európa ügyében szociális jogok, egészségügy, oktatás kérdését is említettem, ami a kiemelt ellátást jelenti a állami vezetők számára. Azt gondolom, hogy addig, amíg a általános egészségügyi ellátás, hát hogy finoman fogalmazzak, elmarad az elvárható színvonaltól, és erről önök is, és médiabeli társaik nap mint nap számolnak be. Ezek nem politikai viták, hanem napi események. Addig nem kell egy kaszt, amelyik külön ellátásba részesülhet. De nagyon szeretnénk, hogyha ezzel a kérdéssel előbbre tudnánk mozdítani az egészségügy ügyét. De továbbiakban is várhatóak ilyen kezdeményezések az ellenzéki oldalról is tőlünk, legyen az parlamenten belül, vagy parlamenten kívül.
Térjünk még vissza a felsőoktatás kérdésére. Többször beszéltek MSZP-s és párbeszédhez tartozó képviselők is arról, hogy a cél az, hogy minden magyar állampolgárnak ingyenes legyen az első diplomája, vagy az első diploma megszerzése. Tehát az azt jelenti, hogy úgymond alanyi jogon járjon az ingyenes felsőoktatás, ez azt jelenti? És ez egy programpont lehet akár az MSZP
párbeszédes? Nincsen tandíj, csak a hallgatók fele fizet a felsőoktatási tanulmányaiért. Hogyha kérem ezt a mondatot egy európai külföldinek, lefordítjuk és elmondjuk németül, angolul vagy olaszul, nyelvtanilag érti, de tartalmilag nem. Tehát tandíj nincs,
képzési hozzájárulás.
De a felsőoktatásban a tanuló hallgatók durván fele az oktatásért, tehát nem másért, a tanulmányaiért fizet. Ez ugye a magyarul költségtérítésnek hívjuk. Még egyszer mondom, hogy ezt nyelvtanulag fogja érteni egy német vagy egy olasz barátom, de vissza fog kérdezni, hogy most mit mondtál? Az a helyzet, hogy abban az országban, ahol nincsen tandíj, ott például az orvostudományi egyetemen egy szemeszter államilag nem támogatott képzésben 980 ezer forint. 980 ezer forint a nem tandíj. Mivel az orvosképzés érthető okokból osztatlan képzés, magyarul 6 évet egybe kell tanulni, és nem lehet, meg nem érdemes kiszállni. Ha kiszállsz 3 év után, semmilyen diplomád nincs. Akkor ez 12 fél évre előre, mert meg kell, hogy legyen, mert másképp nincs értelme a tanulmányaidnak, 12 millió forint. Az alsó kategóriában, már úgy gondolom, ahol kevesebb nem tandíjat kell fizetni, az 280 és 320 ezer forint között van. Ez már a tanító tanárképzés, bizonyos egyetemeknek is van már ilyen képzése, de az általános az a 450 és 600 ezer forint között van, különböző szakoknál különböző. Egy olyan országban, ahol nincs tandíj. Ezért mi azt gondoljuk, hogy helyesebb lenne, hogyha a felsőoktatás finanszírozására a kormány egy másfajta javaslatot tenne. Ez ugyanis az államilag finanszírozott helyek esetében a színvonalas képzést kizárja. Ennél azonban még nagyobb baj, és ez alapvető koncepcionális különbség a kormány jelenlegi felfogása is mi közöttünk, hogy bizonyíthatóan azt akarják, hogy kevesebb felsőoktatási hallgató legyen. A merítési bázis, nevezzük ezt érettséginek, hiszen csak az mehet felsőoktatási intézménybe, aki érettségi. Egyelőre nem szűkebb, ugyanakkor különböző intézkedésekkel kevesebb hallgató tud bejutni a felsőoktatási intézményekbe, mint korábban. Hogy világosan beszéljek, az elmúlt 3/4 évtizedben Magyarországon 90 ezerrel csökkent a felsőoktatásban tanuló hallgatók létszáma.
De a korosztálybeli létszám is, vagy a gyerek létszám is csökkent.
Igen, ezzel önnek igaza van, amikor demográfiára hivatkozik, csak éppenséggel amiről én beszélek, ez durván 20%-os csökkenés. Nincs az a demográfia, ami 20%-os csökkenés mutatna, mert akkor nagyon-nagyon nagy baj lenne egy adott populáción belül. Tehát abban igaza van, hogy a korábban közoktatásban jelentkező létszám csökkenés
már
elérte a felsőoktatást, de ennek mértéke messze nem közelíti meg azt a számot, amivel csökkent a felsőoktatási hallgatói létszám. De egyébként ez nem titok már a kormány részéről, hiszen a miniszterelnök is elmondta, hogy a szakképzésben látják az ország jövőjét, mi meg a felsőoktatásban látjuk az ország jövőjét. Én személy szerint is azt szeretném, ha minél többen lennének diplomások. Ez mindig vitát vált ki, de a diplomás életét és azt a felsőoktatási tanulmányt, amit elvégez, nem a jelen szakaszba kell látni, hanem az ő életébe, az elkövetkező évtizedekbe, hogy ezt hogyan tudja hasznosítani. Az, ami 50-60 évvel ezelőtt az érettségi volt, hogy tudnilik anélkül nehéz volt már elhelyezkedni, önmagában ma egy érettségi, valljuk meg, nem jelent már semmit. Egyszerűen egy szükséges kapu a továbblépéshez. A felsőoktatás és a diploma az arra jó, hogy megtanítsa a diákot tanulni. Nem önmagában a megszerzett lexikális ismeretek, hanem az a képesség és tudás, hogy egy megváltozott technológiát úgy élts, hogy 10 év múlva tud alkalmazni, és a munkaerőpiacon tudjál érvényesülni.
Bocsásson meg, most hadd kérdezzem úgy, mint volt oktatási minisztert. Nem volt abból valami érzékelhető akár az ön számára is, hogy hát lehet, hogy ez rosszul és helytelenül fogalmazok, de hogy úgymond felhígult a felső oktatás. Hát nyilván, hogy van egy jól érzékelhető szándék most a kormány részéről a szakképzés erősítésére. Halljuk is a szlogent, hogy nem feltétlenül a diploma a siker záloga, hanem egy jól megválasztott szakma, egy jó szakképesítés is lehet a siker záloga, és azért valljuk be, hogy olyan alacsonyan meghúzott minimum ponthatárok mellett is be lehetett jutni magyarországi felsőoktatási intézményekbe, hogy hát oda valóban boldog-boldogtalan szinte bekerülhetett, egy 3 vagy egy 5 éves képzést elvégezhetett akár 7-8 éven keresztül, és aztán gyakorta készhez kapott egy olyan diplomát, amivel valóban a munkaerőpiacon nem sok mindent tudott kezdeni, vagy legalábbis olyan munkakörben tudott elhelyezkedni, amihez nem feltétlenül volt szükséges a diploma.
Ez egy nagyon releváns kérdés, és egy valódi vita. Nagyon jó lenne, hogyha a politika szinterén is ezeket szakmai alapon, tartalmi érvekkel, érvet az érvel szembe lehetne megvitatni. Amikor politikai célok határozzák meg a szakmai kereteket, akkor ezeket én nem tartom az adott generáció számára valóban értékesnek, a politika számára hozhat hasznot. Ezért rövid távú célok, ez mondjuk egy választás, egy választási ciklus, és egy hosszú távú cél, ami egy generáció képzése, világlátása. Az, ha elválik egymástól, az nem az én ízlésemnek való. De kérem, hogy akkor azt a kérdést, amit feltett, valóban válaszoljuk meg, menjünk mélyre. A rendszerváltás idején Albánia kivételével nálunk bocsátotta ki a rendszer a legkevesebb diplomást. A magyar felsőoktatásban az 1990-91-es tanévben durván 100 ezer, emlékeim szerint 104 ezer hallgatóját. Majdhogy nem kiváltság volt felsőoktatásban tanulni, és emlékezzünk, hogy egy-egy eredmény, sikeres vagy kudarcos, mennyire befolyásolta az ember életét, és micsoda küzdelem volt valóban bejutni a felsőoktatásba. Ezután egy másfél évtizedes mennyiségi változás következett, amikor egymás követő kormányok, baloldali és jobboldali kormányok, Orbán Viktor első kormánya is, a mennyiségi változás mellett kötelezte el magát, mert érezte, hogy egész egyszerűen a megjelenő és kitáguló európai piacon a versenyképességünk olyan mértékig alacsony, kevés diplomással rendelkezve, hogy nem tudjuk teljesíteni, egy totál összeszerelő ország képét mutatta a rendszer. Így aztán egymás követő kormányok valóban 350 ezer fölé emelték a felsőoktatási hallgatóság létszámát, még egyszer mondom, ez nyilván nem 4 év alatt, hanem másfél évtized alatt, amikor is az a kép, amit ön lefestett a kérdésében, élő valóság lett, hogy a mennyiségi változás megvolt, ez azonban a minőséget befolyásolta negatívan, magyarul, hogy csökkent. Innentől kezdődően egy minőségi, egy kvalitatív program kezdődött el a magyar felsőoktatásba, amelyet szintén nem lehet egy ciklus alatt lemérni. Az, hogy a előbb említett okok miatt a kormány igen egymástól különböző irányokba próbálkozik a felsőoktatás területén, azt mutatja, hogy az az elképzelés, amely egyébként 2011 év végén, most durván 7 évvel ezelőtt, az úgynevezett nemzeti felsőoktatási törvénybe öltött testet, ez nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. De kérem, ez 7 évvel ezelőtt volt. Párhuzamba a nemzeti közoktatási, vagy a közoktatásról szóló, de nemzeti közművelődési törvénnyel, ami aztán a magyar közoktatásnak meg kimondottan kárára vált. De az, hogy alátámasztom, amit mondok, az első időszakban a magyar felsőoktatás egész erős központosítása kezdődött meg. valljuk meg, a kancellári rendszer, a rektori rendszer megtartása mellett rengeteg problémát, párhuzamos vezetést, a kormány részéről pedig kézi irányítást jelentett. Az a modell, amelyet érdekes módon Corvinus modellnek szokás néhány hete emlegetni, miközben még a Corvinus esetében sem valósult meg, tehát azért én modellnek nehezen nevezném, az meg ennek az ellenkezője. Az nem, hogy az állami fenntartáson belül próbálna színvonal és minőség javulást előhozni, előidézni, hanem az állami fenntartást önmagában feladja. Egy olyan modellt hoz elő, amiben az államnak egyfajta szerepe van, létrehozni egy fenntartó alapítványt, annak megalapozni különböző módozatokon a vagyoni financiális hátterét, és ezt az egészet erre a bizonyos alapítványra bízni, azzal a feladattal és céllal, hogy egy teljesen más működési modellben az államilag finanszírozott férőhelyek teljes kiiktatásával, magyarul valamilyen módon mindenki fizet.
Lesznek, a hírek szerint lesznek Corvinus ösztöndíjak.
Én arról beszélek, hogy államilag finanszírozott helyek nem lesznek.
De bocsássam meg, de hát a cél, ugye a kormány által is megfogalmazott cél a Corvinus esetében a magasabb színvonal elérése, hiszen itt konkrétan el is hangzott, hogy 2030-ra Európa legjobb 100 és a világ 200 legjobb egyeteme közé kerüljön a Corvinus.
Az az intézmény már nem a Corvinus lesz, tehát föladta a kormány azt az elképzelését, hogy a jelenlegi struktúrájában a magyar felsőoktatás színvonalán javítson, hanem jelen pillanatban egy intézményt, a jelenlegi Corvinust kívánja, még pontosabban a jelenlegi Corvinus azért valljuk meg nem csak közgazdász képzés, hanem a
társadalomtudományi kar is van.
Kezdve a társadalomtudományi karig nagyon sokféle irány. Ebből a közgazdász Corvinus közgazdász képzése az, amiről itt szó van, és az a szempont dominál, hogy már mindegy, hogy hogyan, csak legyen egy intézmény, amelyik a rangsorba Európában az első 100, a világon meg az első 200.
De akkor most úgy látja, hogy ez pusztán presztízs kérdés?
Én úgy látom, hogy ez politikai cél, és nem a szakma által akart cél. Én a magyar felsőoktatás színvonalának egészéről kell, hogy gondolkodjak, és aki ezt miniszteri szinten végzi, felelős ezért, nem egy intézménynek a kiemelését kell, hogy elővetítse. Én úgy látom, hogy a politika azt szeretné, hogy föl tudjon mutatni egy intézményt, amelyik az első 200-ba benn van, és hogyha ezt a tablót föl tudjuk mutatni, akkor azt mondja, hogy minden rendben van. Én nekem meg ez nagyon nincs az ínyelme. Nem attól fog változni sok tízezer magyar fiatal képzése, hogy lesz egy intézmény, amelyik a 137. lesz a világon. Hanem akkor, hogyha képesek vagyunk, egyébként minden további nélkül lehetne a magyar felsőoktatás színvonalát emelni. A finanszírozás mennyisége, hogy világosabb legyen. Szerintem az a pénz, ami ma a magyar felsőoktatásban van, az elegendő, az elosztása az rossz. Hogy egyértelműbb legyek. Én azt állítom, hogy 2015 ez a felsőoktatási finanszírozási gyakorlat, ez jobb volt, mint a mostani. Egy pillanatig nem említem, hogy probléma nélkül, nekem is hozott néhány ősz tincset. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogyha egy országban egy évtizeden belül háromszor akarnak egy olyan nagy területen, mint a felsőoktatás rendszert váltani. Ezen belül egy kormány 9 év alatt kétszer, akkor ott a kontinuitás elvetése egyszerűen nem ad módot a tényleges szakmai építkezésre. Abban vagyunk érdekeltek, hogy a felsőoktatásunk színvonala emelkedjék. Ebben például azt a dokumentumot, amelyet Palkovics miniszter úr jegyez, még korábban államtitkári minőségébe terjesztette elő, fokozatváltás a felsőoktatásban, számos olyan téma van, ami nem csak, hogy vitára érdemes, hanem konszenzus alapú. nem azt nézem, hogy kiterjesztette elő, hanem hogy mi a tartalma. De előbb meghirdetni egy modellt, és utána nekilátni a megvalósításnak, az, az problémát okoz. Ebben a dokumentumban például az olvasható a fokozatváltás című dokumentumban, emlékszem is az 54. oldalon, hogy a magyar felsőoktatásban az idegen nyelvű képzést, tehát nem egyszerűen az idegen nyelv tanulást, hanem a szakmai ismeretek idegen nyelvű képzését, és a külföldi hallgatók nagyobb létszámú megjelenését a magyar felsőoktatásba kívánatosnak tartja, és ez emeli a színvonalat. Na most akkor nagy tisztelettel kérdezem, hogy mi folyik itt a CEU-val kapcsolatban? Ahol idegen nyelven, történetesen angolul folyik a képzés döntő többsége. A színvonal nem is kérdőjelezik meg, egyébként a magyar kormány sem kérdőjelezi meg. Elfogad egy dokumentumot, ahol egy kitétel nagyon megfelelő módon leírja a színvonalemelés egy lehetséges útját, de amikor van ennek egy gyakorlati példája, amely ő neki nem szakmai, hanem politikai alapon nem tetszik, akkor ezt az egészet a sútba vágja. Ezt én nem tartom helyesnek.
Kevés időnk maradt, de muszáj, hogy a felsőoktatás mellett még a közoktatásról vagy a köznevelésről azért váltsunk szót, annál is inkább, mert az MSZP Párbeszéd benyújtott egy több párti civil szervezetek közreműködésével készült oktatási minimum programot. Egyébként éppen párhuzamosan az új nemzeti alaptanterv nyilvánosságra kerülésével, illetve ennek a vitaanyagnak a nyilvánosságra kerülésével, ennek most már ugye zajlik a kodifikációs munkája. Miben különbözik ez az új nemzeti alaptantervről? Egyáltalán hol vannak más helyeken hangsúlyok?
A közoktatás kérdésében, ha lehet ezt mondani, valóban az alapok kérdésében vannak ellentétek a kormány és a demokratikus ellenzék között. Ez a dokumentum, amit említett, egy sajátos munkamegosztás, amelynek a szakmai megvitatásába részt vettünk, de sokkal inkább szakmai és civil szervezetek fogalmazták, rakták össze. Aztán összeültünk valamikor szeptemberben két alkalommal is, és mi politikai pártként pedig azt vállaltuk, amit egy szakmai szervezet nem tud megcsinálni, hogy a politika színpadára, a politikai döntéshozatal mezőnyébe, a parlamenti beterjesztésbe, és természetesen a nyilvánosság előtt akarjuk és választjuk ezt. Én azt hiszem, hogy modellként is helyes. A szakma csinálta a szakmai dolgát, a politika dolgát, és ez képes volt egyeztetni.
Ugye, bocsássam meg, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a Nemzeti Alaptanterv munkaanyaga is úgy született, hogy az egy szakmai előkészítő csoport hozta ezt nyilvánosságra és munkálta ki. Nem is a kormányzati oldalon jelent meg ez a dokumentum.
Igaza van, csak éppenséggel jelenleg nem látom a sorsát. Annak, amit Csépe Valéria akadémikus asszony előállított, ezt egy kimondottan vitaképes anyagnak tekintem. Szóhasználatába olyan kategóriákat hoz vissza, amelyeket kiirtott az elmúlt durván fél évtized a magyar oktatás és oktatáspolitika nyelvezetéből. Olyanokat, mint alapkompetenciák fontossága. Olyanokat, mint differenciált minőségmérés. Olyanokat, mint
tudás alkalmazás, például ezt a bevezetőben ez szerepel. Bocsáss meg, akkor ez ismét egy nyitás a kompetencia alapú oktatás felé?
Hát jó reggelt kívánok, miután eltelt 7 év és kiirtották a kompetencia alapú oktatást, a 2011-es törvénynek az volt a legfőbb mondani valója, hogy ez egy zsákutca, majd most 7 év után sikerül újra felfedezni. De tartok tőle, hogy itt még nem vagyunk a nemzeti alaptantervtől történetének végén, hiszen a minisztérium bejelentette, hogy ezt már, hogy azt az alapanyagot, amit Csépe Valériáék előállítottak, azt most a minisztérium áttekinti. Na most az áttekintést azt én elég nagy fenntartással kezelem. A nemzeti alaptanterv egyébként kormányhatározat formájába nyeri el a szakmai életét, ezt a parlament ugyan különböző módokon felvetheti, de ez a kormány hatáskörében van. Nagyon szeretném látni majd azt a dokumentumot, amelyet a Csépe Valéria féle anyagból az EMMI megrágott. Nincsen nagyon jó érzésem, amikor egy tudós csoport egyébként vállalja, hogy letesz az asztalra valamit, több állításával én például szívesen vitatkoznék. De kétségkívül egy vitaképes, fontos dokumentum. Amikor ennek a tényleges kiérlelése és jogszabályba foglalásában a minisztérium azt mondja, hogy jobb, hogyha ő ezt majd átfésüli és áttekinti, akkor én itt más elveket és más gyakorlatot, magyarul nem a szakmát, hanem a politikát sejtem, várjuk meg, amíg ezt kiadják. Minden esetre kétségkívül egy olyan vállalkozás volt, ami hosszú évek után először egy szakmai csapat munkája, lehet mondani rá, hogy jó, lehet mondani rossz, csak azt nem lehet mondani, hogy nincs. Következésképpen egy vitaképes dokumentum volt, most ez ebben a formában nincsen már a nyilvánosság előtt. Egy úgynevezett társadalmi vita szakasz után most éppen a minisztérium fésülgeti.
Az elmúlt órában Hiller István, az országgyűlés szocialista alelnöke, volt oktatási és kulturális miniszter, volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm, hogy velünk tartottak.